Folytatódik az aréna, vendégünk továbbra is Láng István akadémikus, akivel a klímaváltozásról, a globális felmelegedésről, a klímavédelemről beszélgetünk, és a hírek előtt szóba került az ENSZ klímavédelmi testületének immár negyedik jelentése. Ahogy professzor úr említette, 1990 óta ez a negyedik ilyen összegzés, és ennek kapcsán talán érdemes egy kicsit visszatekintenünk, és talán még néhány évtizedet visszamenni az időben, és a főállomásokra visszatekinteni, annál is inkább, mert hogy professzor úrnak személyes tapasztalatai is vannak, több világkonferencián, rendezvényen ott volt, ahol már a klímavédelem szóba került. A szakemberek tulajdonképpen az 1972-es stockholmi ENSZ környezetvédelmi világkonferenciát tekintik az első fontosabb állomásnak, pedig ha jól tudom, akkor itt még el sem hangzottak azok a kulcsszavak, amelyeket ma már nap mint nap hallunk és említünk, tehát klímaváltozás, gázhatást okozó gázok.
Valóban így van, a stockholmi konferencián erre még kevés figyelmet fordítottak, bár ott is megjelent az az igény, hogy a légkör szennyeződésére nagyobb figyelmet kell fordítani, és egy jelentősebb kutatásprogramokat kell kidolgozni, végrehajtani. Az áttörés az valamikor a 80-as évek közepén történt, akkor már nagyon sokan jelezték, hogy itt valami új folyamat alakul ki, és az úgynevezett Brundtland Bizottság, a Környezet és Fejlődés Világbizottság.
Ugye 80-as évek közepe.
Ez 84-87. Nekem nagy szerencsém, hogy én is tagja voltam ennek a bizottságnak. Tehát ez a testület fogalmazta meg igazából először azt az igényt, hogy nemzetközi együttműködésre és nemzetközi korlátozásokra van szükség az üvegházhatású gázok kibocsátásánál. Ez a gondolat azután a 92-es Riói konferencián beérett, akkor született meg a ma is érvényben lévő éghajlatváltozási keretegyezmény, ami még nem tartalmazott más, csak jó szándékot, jó indulatot, majd ebből 5 év múlva lett a kiotói jegyzőkönyv, ahol már hát pontos, konkrét kötelezettségvállalások voltak, de ami kiotói jegyzőkönyv életbe lépett, addig 7 év eltelt, most már jogilag életben van. A probléma az, hogy ez nem globális. Akik ma a kiotói egyezményben benne vannak, ezek a világ összkibocsátásának, mármint széndioxid összkibocsátásának csak a 30%-át jelentik. És a csökkentési elképzelés 5,2% globálisan 2012-ig. Tehát nem globális, és csekély mértékű a csökkentés. Tehát ilyen szempontból a nemzetközi együttműködés, kötelezettségvállalás még nagyon hiányos.
És hát ugye a kiotói jegyzőkönyv, illetve a kiotói egyezmény kapcsán azt szokták még megemlíteni, bár ugye, hogy ez nyilván egy kompromisszumos megoldás, vagy egy kompromisszumos megállapodás. Ugye itt az Egyesült Államok kimaradt ebből a jegyzőkönyvből, nem volt hajlandó ezt aláírni, és ahogy professzor is, úr is utalt rá, a halogatás, vagy az időbeni elhúzódás az Oroszország számlájára is írható, hiszen ők is csak 2004 őszén vagy végén csatlakoztak ehhez az egyezményhez.
Hét évig levegtették, hogy igen vagy nem. Hát nyilvánvalóan azért mondtak igen, mert cserébe kaptak valami más előnyöket a világpolitikában, világkereskedelemben elsősorban. Na most mindenki látja, hogy itt nem szabad megállni, és az új elképzelések, amit elsősorban az Európai Unió körülbelül úgy fogalmazható meg, hogy 2020-ig minimum 20% csökkentést kellene elérni. Az Unió ezt elfogadta saját maga számára kötelezőnek most márciusban. És 2050-ig pedig kívánatos lenne egy olyan 50%-os csökkentés. Na most ez egy óriási feladat. Ennek nagyon nagy műszaki, társadalmi, gazdasági és emberi vonatkozásai is vannak. Ezzel nézünk szembe, szerintem nem vagyunk még nagyon fölkészülve erre, de a jó szándék meg. És a következő nagy tárgyalás az ez év decemberében lesz Indonéziában, amikor ennek a éghajlatváltozási keretegyezménynek az éves konferenciája ismét összeül. Legutóbb Nairobiba volt tavaly novemberben. Most már napirendre fogják tűzni az új megállapodásoknak a kérdését, Gond itt most elsősorban a fejlődő országok részéről jelentkezik. Ők Kiotóban sem vállaltak semmit. Hát azóta megjelent óriási gazdasági potenciál Kína, India, Brazília. Kína ma már...
Kína ráadásul az egyik legnagyobb környezet.
Lehet így mondani, igen. Hát Kína ma már majdnem annyi széndioxidot bocsát ki a levegőben, mint az Egyesült Államok. Most, hogy mennyire sikerül őket meggyőzni, hogy használjanak olyan technológiákat, amelyek ilyen szempontból kedvezőbbek, ezt nem tudom, de az, sajnos az biztos, illetve nem sajnos, biztos, hogy a gazdasági fejlődésük ütemét nem fogják csökkenteni, mert életszínvonal növelés szükséges, de műszaki technológiai eljárásokkal azonban ez a növekedés nagy mértékben kompenzálható.
Professzor úr, az Egyesült Államokkal mi a helyzet, hiszen ugye elhangzott, hogy ők a kiotói jegyzőkönyvhöz nem csatlakoztak, de azért ott is, mintha azért már valami változás tapasztalható lenne.
Igen, hát elsősorban a kormány részéről van olyan szándék, hogy ő nem vállal kötelezettséget, mert hát a vállalatok döntő többség magántulajdonban van. És úgy látszik, a szövetségi kormány nem mer szigorú intézkedéseket létrehozni. Azonban Amerikán belül változik a szemlélet és a gyakorlat is. Van néhány hát olyan szövetségi állam, például Kalifornia, ahol kimondta azt, hogy mi teljesítjük a kiotói kötelezettségeket. És az amerikai társadalmon belül is megindult egy ilyen energiatakarékossági mozgalom. Hát náluk azért van sok lehetőség még az energiatakarékosságra. Tehát azért Amerikát nem szabad úgy nézni, hogy ellenez mindent. Ő is igyekszik, de hát ehhez azért még időre, politikai akaratra van szükség. És hát egyik kikötés az, hogy ők akkor lépnek, ha nagy fejlődők és hajlandók ebben közreműködni.
Azért érdekes, hogy mintha George Bush elnök szóhasználata is változna a tekintetben, vagy a Bush adminisztráció hozzáállásában is tetten érhetőek lennének változások. Gondolok itt arra, hogy Bush első elnöki időszakában hát a hivatalos kormányzati álláspont azt szinte nem vett tudomást arról, hogy az emberi tevékenység és a klímaváltozás valóban valamilyen összefüggésbe hozható. És aztán például most a legutóbbi G8 csúcson, illetve előtte az amerikai elnök a környezetvédelmi kérdéseket, illetve a klímaváltozás kérdését az egyik legfontosabb kérdésként apostrofálta. Tehát tulajdonképpen erre a G8 csúcsra is úgy ment George Bush, mint a környezetvédelem egyik élharcosa vagy apostola.
Változik a Bush adminisztráció hozzáállása. Nyilván ennek több oka van. Egyrészt belső nyomás is kialakult az amerikai szervezetek részéről. Több amerikai vállalat is hajlandó elmozdulni. Másrészt közeledik a jövő választás, és ez egészen biztos, hogy a klímaváltozás kérdése a jövő évi amerikai választási kampánynak egy nagyon jelentős része lesz. De mondok még egyet. Lehet, hogy rossz a hasonlat. A történészek egész biztosan meg fognak fedni érte. Amerikában a környezetvédelem, most nem a klímaváltozás, a környezetvédelem, mint ilyen, akkor indult el, és akkor bontakozott ki, amikor a vietnámi háborúba óriási veszteségek érték az amerikaiakat. És akkor fölkarolták azt az irányzatot, de ide-haza gondoskodunk a mi polgárainkról. Hát Amerika azért most is, hogy mondjam, fegyveres akciókat visel, tehát én azt hiszem, hogy egy kicsit talán ez is belejátszik abba, hogy változik ez a bizonyos hozzáállás, de ez egy improvizált hasonlat volt.
Itt tulajdonképpen az Egyesült Államokban az ipari lobby ejtette túszul a környezetvédelmet, tehát ez az ipari lobby befolyása volt az, ami például meggátolta, hogy az Egyesült Államok csatlakozzon ezekhez az egyezményekhez?
Az ipari lobbynak egy része, nem mindenki. Hát nyilvánvalóan, akik olajat állítanak elő, abból olajszármazékokat, annak felhasználói, automobilipar, azt kiszolgáló infrastruktúra, útépítéstől kezdve a benzinkutakig, ezeknek nem érdeke az, hogy csökkenjen az üzemanyag felhasználás. De ugyanakkor más iparágok területén, ahol alternatív megoldás gyártásokat kezdenek kifejleszteni, például a hidrogén technológiát, vagy a biológiai eredetű üzemanyagoknak a kérdését, vagy nagyon nagy figyelmet fordítanak, hogy minél hatékonyabb legyen az energiafelhasználás. Ott lennik az új üzleti érdek, ami segíti ezt a kipontakozást.
És ugye itt a júniusi G8 csúcson nagyjából körvonalazódott ez a kompromisszum, ami már szóba került itt a beszélgetés során is, hogy 2050-ig egy 50%-os csökkentést elérni, bár ugye küszöbértékeket itt sem, és egy konkrét menetrendet, vagy forgatókönyvet itt sem határoztak meg, de mindebben hogy illeszkedik a kiotói jegyzőkönyv, illetve a kiotó utáni folyamat? Mi lesz mondjuk 2012 után, amikor ennek az egyezménynek a határideje lej?
Hát erre kezdődtek el a tárgyalások. Már elmúlt évben Nairobiban ezen a bizonyos éves konferencián, ez folytatódik most Indonéziában, decemberben, tehát itt most már a Kyoto utáni időszak megtervezése, előkészítése egyesre van napirenden, és egy biztos. Olyan alacsony értékek, mint Kyotóban elfogadásra kerültek, ezek ma már nem használhatók. A másik, ami biztos, itt globális együttműködésre van szükség. Különben, hát mondjuk Magyarország számára azt lehet mondani akkor, hogy ez minket olyan helyzetbe hoz, hogy a légkörön keresztül úgyis megkapjuk azt a plusz adagot. Tehát mi nagyon érdekelve vagyunk a globális megállapodásban, mert különben bármit csinálunk idehaza, az időjárás, az éghajlat szeszélyes megnyilvánulása egészen biztos meg fog történni.
Nem tulajdonképpen ez egész Európára érvényes. Hiába az európai országok, és különösen Németország, aki ezt a kérdést nagyon felkarolja, és élen jár ebben, de hát hogyha ugye a Kína vagy a fejlődő országok valamilyen formában nem tesznek vállalásokat, vagy nem csatlakoznak ehhez, akkor hát ez egy füstbemente.
Igen, hát ezért is szorgalmazza az Európai Unió ezt a kérdést, és az egész klíma problémán belül mindkét nagy területet, tehát hogy egyik a csökkentés, az üvegházhatású gázok csökkentésének a kérdése, a másik pedig az úgynevezett alkocs, amely magába foglalja a keletkezett károkkal kapcsolatban a megelőzést, a védekezést, a kárenyhítést és a helyreállítást. Tehát Magyarországon nagyon érvényes, de Európa valami országa számára, hogy nem várhatjuk meg azt az időszakot, amíg a csökkentés következtében megjavul a klíma, mert ez évtizedeket vesz igénybe. Nekünk az alkalmazkodásban, a védekezésben már most kell kezdeményező lépéseket tenni, és hát ezt a célt szolgálta az a bizonyos zöld könyv, amit ezen a héten Brüsszelben napvilágra hoztak, amely az alkalmazkodási stratégiák európai programját vázolta fel.
Erről beszélgetünk majd a hírek után. Most hírösszefoglaló, utána itt folytatjuk.